Csöndesedjünk el most és imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, köszönjük neked, hogy kegyelmedből házadba jöhettünk. Nem könnyű napok ezek nekünk. Most is sokan oda gondolunk a gátakra, meg az árvízi helyzetre. Édesatyán, kérünk téged, hogyha úgy látod, hogy jó az nekünk, hogy kihúzza csávából bennünket, akkor cselekedj értünk. Te adj erőt azoknak, akik dolgoznak, te adj lehetőségeket azoknak, akik ezekért a dolgokért felelősek, és te vagy az, aki parancsolni tudsz az elemeknek. A víz megismeri a te szavadat, mert te teremtetted. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy itt lehetünk most, és miközben mások máshol dolgoznak, mi megengedhetjük neked, hogy te is dolgozz a mi szívünkben. Áldj meg most bennünket, és szenteld meg a szívünket, te adj jó gondolatokat, nyisd meg előttünk a te igédet, és kérünk, hogy formálj bennünket közösségé. Amen. Tegnap a harmadik meg a negyedik osztály családi Isten tiszteletén Dániel könyvéről volt szó, Kis Gyula tiszteletes úr szolgált, és nagyon sok minden jót tudunk meg ebből a könyvből, sokat kaptunk a tegnapi Isten tiszteletből. És én ezen is felbuzdulva, meg egyébként is, szintén a Dániel könyvéből szeretnék egyetlen kis verset olvasni most, aztán ahhoz fűzni néhány gondolatot. A Dániel első könyvében van egy rövidke mondat, kicsit furcsa lesz, de ne lepődjünk meg rajta, ennyi az ige. Dániel pedig eltökélte szívében, hogy nem eszik a király eledeléből. Senki ne ijedjen meg, nem valamiféle étkezési tanácsadásról lesz szó, hanem majd látjuk, hogy miről. Igazából négy fiúról, négy fiatal srácról, akik tovább tanulni készülnek. Dániel az egyikük, ő a legfontosabb szereplő, és a három barátja Sidrák, Misák és Abednégó. És azt tudjuk meg róluk, hogy külföldi ösztöndíjasok lesznek, külföldre mennek tovább tanulni, hogy nagyon tehetségesek, mert a legtehetségesebbeket választották ki közülük. Aztán megtudjuk azt róluk, hogy ennek örülnek is valószínűleg, mert megszűnik a szülői kontroll, kikerülnek a régi tanáraiknak a látóköréből, és valami egészen új vár rájuk. Ez egy izgalmas dolog lesz. Nem akármilyen képzésben lesz részük, az akkori világ Harvardjára mennek, ahogy mi a Harvardot és a nagy egyetemeket úgy tartjuk számon, hát ők is valami ilyen iskolába készülnek. Miniszterek lesznek, királyi tanácsadók, államtitkárok, diplomaták, ők lesznek a vezetők, ők lesznek a kupola Babilonban. És ha most egy picit próbáljuk azt a kort felidézni, akkor néhány képes lap segít nekünk abban, hogy beleéljük magunkat Babilon korába, ennek a nagy birodalomnak a korába. Ez legyen az első képes lap, ahol az egyik leghíresebb babiloni királyt láthatjuk, Nabukadnetszár névre hallgat. Nem volt egyszerű fazon, szigorú is volt, meg véreskező is. Mellette pedig egy olyan építmény látható, ami abban a korban elterjedt volt, zikurátnak hívták, jó magas torony volt, ami kifejezte az akkori civilizációnak a nagyszerűségét. Hogyha megyünk egy képpel tovább, akkor látjuk ennek a birodalomnak a kiterjedését. Nem volt gyenge, hogyha megnézitek, hogy a Törökországtól egészen Egyiptomig, aztán egész Iránig, a földközi tenger, a másik vége. Tehát hatalmas birodalom. És Babilonnak az volt a vezetési stílusa, hogy a birodalma területén ülő népeket összekeverte. Kivette őket a maguk helyéről, a maguk hazájából, országából, kihúzta a gyökereket gyakorlatilag, és aztán össze-vissza keverte őket a birodalomban, mint egy kohóban. Ez a hatalom gyakorlásának egy nagyon jó módja, hogy összekeverjük őket, és akkor senki nem olyan biztos már az identitásában, senki nem tud annyira ragaszkodni a gyökerekhez. Aztán menjünk tovább. Az a nagy torony ott, az egy elképzelt kép, de a jó bibliai ismerettel rendelkező diákjaink szerintem meg tudják mondani, hogy melyik korai biblia történetben találkoztunk már Babilon nevével. A Biblia első lapjain van a történet. A Bábel toronyról van szó, ez a vállalkozás is ide kötődik, nem volt valami sikeres, de megpróbálkoztak vele. Egyébként mellesleg jegyzem meg, hogy minden Isten nélkül induló vállalkozásnak előbb-utóbb ez a vége. Látjuk, hogy milyen épületeik voltak, milyen kiterjedésű volt a főváros. Aztán menjünk tovább egyel. Ez pedig az ókor hét csodájának az egyike, Szemiramisz függőkertje. Így van, menjünk tovább. Ez pedig a Berlini Múzeumban található, ez a bejárati kapu. Fantasztikus munka van benne, pici kis mozaikokból rakták össze, úgy hívják ezt, hogy Istárkapu. No, itt meg is állhatunk, azt gondolom, a képekkel. Hát ez az az ország, ahova készülnek a fiatalok tovább tanulni, az a bizonyos Babilon. A probléma ezzel csak az, hogy ezt a dolgot nem a felvételi tájékoztatóból nézték ki. És a probléma az, hogy nem önként vonulnak most ilyen szuper kollégiumba, hanem deportálják őket. Azt pedig szerintem a fiatalok is tudják, hogy az egy erőszakos kitelepítés és áthelyezése a lakóhelynek. Amint említettem, Babilon ezzel operál, ezzel a módszerrel, és kiválasztják a legtehetségesebb, a legügyesebb, legrátermettebb fiatalokat, a legokosabbakat, és ezeket viszik el majd ebbe az átképző intézetbe, ahol gyakorlatilag egy alapos agymosáson mennek át. Ugyanis ebben az iskolában a legfontosabb tantárgy a felejtés lesz. Ezt szeretnétek, gondolom, ti is, de nem nálunk, nem ilyen van. Náluk viszont a legfontosabb a felejtés volt. Felejtsd el a hazádat, felejtsd el a szüleidet, felejtsd el a történelmedet, felejtsd el a szokásaitokat, a tradíciókat, felejtsd el az anyanyelvedet, felejtsd el a vallásodat, az istenedet, és még a nevedet is. Képzeljétek el azt, hogy még a nevüket is megváltoztatták. Tehát igyekeztek mindent kiradírozni és kitörölni belőlük. Felírtam magamnak, hogy ez a Sidrák, Misák, Abednégó és Baltazár korábban, ez a négy srác milyen névre hallgatott. Amikor ők otthon voltak, őket ilyen névvel látták el a szüleik. Dániel, ez a név azt jelenti, hogy Isten az én bírám. Hananyá, ez a név azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes. Azarjá, az Úr megsegít engem. Misáél, ki olyan Isten, mint az Úr? Tetszenek-e felfedezni valami közöset a nevekben? Ezt a négy fiút, mindegyiket Isten drága nevéről nevezték el a szüleik. Hát most ezt tessék elfelejteni, és kezdődik egy új dolog. A cél az, hogy ez a néhány fiatal éljen úgy, beszéljen úgy, viselkedjen úgy, gondolkodjon úgy, öltözködjön úgy, és táplálkozzon úgy, mintha tőről metszett babiloni lenne. Komolyan mondom, a Bibliában benne van ez, nem véletlenül olvastam fel az igét, hogy még a táplálkozásukat is megszabták, és csak azt az ételt lehetett tenni, ami a király asztaláról oda kerül, majd azt látjuk, hogy Dániel miért mond erre az ételre nemet. És aztán, ha elfelejtettek mindent, akkor minden, amit most tanulnak, minden okosságuk, frissességük, a fiatalságuk, a vitalitásuk, a tehetségük egy célt szolgáljon, Nabukadnezár király dicsőségét. És itt van ez a négy fiú, aki nem hajlandó felejteni, és igenis emlékezni akarnak, és emlékeztetik egymást is. Azt mondták ők négyen az egyik tanáruknak, aki azt gondolom tesi tanár lehetett, mert a testi kondíciójukról kellett gondoskodjon, hogy ők nem esznek ebből az ételből, azért nem, mert azok az ételek a király bálvány Isten tiszteletén is ott voltak, ezeknek jelentőségük volt, és ez azt jelentette, hogy a körük elfogadják a király Istenét. Erre a tanár úr azt mondta, hogy hú, gyerekek, ebből balhé lesz, mert hogyha eljön az idő, mondjuk egy hónap múlva, és megvizsgálnak titeket, és nem lesztek olyan kondícióban, nem olyan lesz az erőllétetek, hogyha nem úgy írjátok meg a kompetenciatesztet, és nem futtok annyit 800-on, akkor mi lesz velem? Kiderül, hogy én nem azt adtam azt az ételt, amit kellett volna. És azt mondta Dániel, hogy tegyünk egy próbát. Mi azt tesszük, amit mi szoktunk, aztán lássuk, hogy mit tesz majd Isten. Eljött a vizsga ideje, és Isten azt tette, hogy ők voltak a legjobbak. Ők négyen. Most gondoljatok abba bele, hogy milyen rizikós dolog volt ez. Mondhattuk volna nekik azt, vagy tanácsot kaphattak volna, hogy gyerekek, nem kell itt most keménykedni, hanem állj be a sorba, fogd be a szád és tartsd a markod. Ha ez kiderül, oda a karrier, óriási karrier elé néztek. Ne hagyjátok ezt elúszni. És ők mondhatták volna azt, hogy rendben van, hiszünk titokban. Hát úgy is lehet, nem, hogy tudom én, Isten is tudja, hogy hiszek én, meg úgy gondolom én belül a szívemben, de ez ne derüljön ki. Nem kell azt másoknak tudni. A hit az magánügy, nem tartozik másokra. Majd elég, ha kiderül a mennyországban, hogy én is ott leszek a többiekkel. Testvérek, én nem gondolom, hogy van olyan hit, amiről a mennyországban derül ki, hogy az létező hit volt. Ugyanis az a tapasztalatom, És azt mondja a Biblia is, erről volt szó tegnap is, hogy eljönnek az életben olyan helyzetek, amikor színt kell vallani. Jönnek olyan helyzetek, amikor nem lehet hallgatni. Amikor úgy beszorulunk, olyan sarokba kerülünk, ahol ki kell, hogy derüljön, hogy mit is érzünk, és mit gondolunk, hova tartozunk. Akik hallották, azoktól elnézést kérek, szerintem az én 7.-8.-osaimnak elmeséltem. Az én életemben egy ilyen nagyon erős történet volt, amit nem fogok elfelejteni. Szerintem 7.-es lehettem, amikor valami műsorra készültünk, és az osztálytársak azt mondták, hogy eljönnek hozzám, és ott fogunk próbálni. Én vártam őket, előkészítettem a terepet, széttoltam a fotelokat, körülnéztem, és azt láttam, hogy minden rendben van, egy dolog nem jó még. Van két igés kép a falon, amit anyáik az esküvőre kaptak, ezt gyorsan leszedem, mert az ciki. Leszedtem és beraktam az ágynemű tartóba. Meg volt a próba, minden jól sikerült, lányok elmentek, anya hazajött, és máj napig nem értem, hogy belépés után abból a szögből, ahogy belépett, hogyan látta meg, hogy nincsenek a képek a falon. Nem szólt semmit. Egy szót se szólt. Én visszaraktam őket, és este láttam, hogy ül a konyhában, és sír. És oda mentem, és mondtam, hogy anya, miattam sírsz? És annyit mondott, hogy hát te nem tudod, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek majd az én mennyei atyám előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom majd az én mennyei atyám előtt. És ez lehet, hogy egy szomorú történet, de én életemben akkor láttam és éreztem világosan és tisztán, hogy eljárhatok én a templomba vagy a gyerekisten tiszteletre, de én kívül vagyok valamin, ami nő belül van. Ha én ezt a Jézust nem merem fölvállalni az osztálytársak előtt, és nem kell tüzes kemencébe menni, és nem fognak az oroszlán elé vetni, és mégsem, akkor valami gond van velem. És az, hogy aztán Isten mégis megkeresett engem, és nem mondott le rólam, sőt rám bízta az igehirdetés szolgálatát olyanra, aki én lepakoltam az igét a falról, meg beraktam az ágynemű tartóba, ez azt gondolom, hogy inkább róla szól, mint rólam. Meg arról, hogy Istennél van bűnbocsánat, és mi mindent jelent, és micsoda nagy az ő szeretete, meg türelme, meg kegyelme. No szóval ez a négy fiú kitartó, és az az Isten, akihez ragaszkodtak, az adott helyzetben megtartotta őket, és melléjük állt. Még egy dolgot írtam ide föl magamnak a történettel kapcsolatban, az pedig már a máról szól. Szeretném azt mondani, hogy Nabukadnezár király ma is él. Nem így hívják, hanem úgy hívják, hogy a korszellem. Hogy mi a korszellem, azt gondolom, a felnőttek tudják. Fiúk, lányok, ha meg nem tudják, nyissák ki a tévét, és ami onnan jön, az a korszellem. Ma ez a korszellem uralkodik, és ma is fiatalokat keres. Hát a drogokat nem a 60 éveseknek ajánlják, nem? Vagy az agyament eszetlen ötleteket, nem a 60-70, mert azok már kiröhögik. Hanem a fiataloknak ajánlják, akik még azt hiszik, hogy mindent ki kell próbálni, és meg kell ragadni az életet, mert ki fog folyni a kezünk közül. Ma is a fiatalokat keresi, ma is mindenféle kínálat nekik szól elsősorban, és ma is azt szeretné Nabukadnezár király, hogyha ti fiatalok a magatok szépségével, erejével, vitalitásával ennek hódolnátok, és ennek a dicsőségét szolgálnátok. Van egy másik király is azonban, aki szerte jár, Jézus Krisztus is király, csak legfeljebb nem vagánykodik annyit, mint Nabukadnezár, meg nem mutogatja magát, meg próbálja magáról elhitetni, hogy ő a leghatalmasabb. Sokkal szelidebb, de ő is keres a maga csapatába. És azt meg nekünk kell eldönteni, vagy nektek kell eldönteni, hogy melyik királyt érzitek méltónak arra, hogy komolyan vegyétek. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked azt, hogy olyan nagy a te szereteted, hogy ahol csak beszélünk róla, vagy csak szóba kerülsz, ott is megfényesedik a szívünk, valahogy más lesz a légkör, valahogy erőt nyerünk, megvigasztalódunk. Szeretnénk, édesatyánk, többet rád nézni, sokkal többször levenni a tekintetünket arról a csüggesztő világról, ami körülvesz bennünket, vagy sokkal kevesebbszer magunkba révedni, és sokkal többször rád nézni. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a Szentírás, a közösség, a gyülekezet, az imádság mind-mind segít nekünk abban, hogy kondicionálja a hitünket. Segít abban, hogy előszámláljuk a te tulajdonságaidat. Nincsen olyan Isten, mint te. Nincs más, akiről az lenne megírva, hogy szeret bennünket. Nincsen olyan, aki ennyire bölcs lenne, mélységes szánalommal hordozná az övéit. Nincs olyan, aki ilyen végére mehetetlen, hatalmas tudással, intelligenciával mégis értünk használná mindazt, amije van. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztusban megmutattad magad még pontosabban, világosabban. Köszönjük azt, hogy úgy láthattuk őt, mint aki a keresztről is a mások ügyeit intézi. Köszönjük, hogy a miénket is intézi. Köszönjük, hogy most is értünk könyörög az atyánál, és közben jár. Kérünk Jézus Krisztus, hogy jelensd ki magadat nekünk, hogy legyen mire emlékezni. Nehéz időkben is, vagy amikor távol kerülünk tőled, vagy egymástól, vagy amikor a gyerekeket el kell engedni messze vidékekre, más iskolákba, akkor is tudhassuk azt, hogy a beléjük ültetett ige csiraképes mag. Kérünk, hogy végezd el azt az életünkben, hogy legyenek olyan történések, olyan érintések, amik valóban megtapadnak az emlékezetünkben. És köszönjük neked, édesatyánk, hogyha nem hagyott dolgainkat következmények nélkül, elfogadjuk a te fegyelmezésedet is. Köszönjük, hogy a lelkiismeret kegyelmét nem vonod meg tőlünk. Segíts, hogy mi se vonjuk meg gyermekeinktől. Hálás a szívünk azért, hogy ma együtt lehettünk. Áld meg az esténket, áld meg azok estéjét és éjszakáját, akik dolgozni fognak. Kérünk téged, hogy légy a mi népünkkel, és tarts meg bennünket valami jobb jövőre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki titeket bűntől megőrizhet, és megoltalmazhat, és maga elé állíthat szeplőtlen tisztaságban és dicsőült nagy örömben, az egyedül üdvözítő Istennek adassék erő, hatalom és áldás mindörökké. Amen.